prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Az elmúlt évek egyik nagy nyertese volt a budapesti értéktőzsdén a Duna House részvénye, és frissen tette közzé fél éves tényszámait a társaság. Itt van velünk a stúdióban Schilling Dániel, a Duna House gazdasági igazgatója, igazgatósági tagja. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szervusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat!
Azt mindenki tapasztalhatja, hogy egy nehéz gazdasági környezetben vagyunk, akár a hazai gazdaságot nézzük, de talán ez egész Európára igaz. És hát a régió több országában van jelen a Duna House, sőt ugye olasz kitettséggel is rendelkeztek. Mi az, ami jellemezte az idei évet számotokra, mire fókuszáltatok elsősorban?
Mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy az idei évben egy kicsit elszakadtunk az általános gazdasági helyzettől. Ez oda vezethető vissza, hogy az elmúlt két évben, 2022 végén, 2023-ban nagyon mély ponton voltak az ingatlan és hitelpiacok gyakorlatilag itt az egész régióban. Ennek alapvetően az infláció és a magas kamatok voltak az okai. És ahogy ezek a kamatok rendeződtek, és az infláció ugye lejjebb jött, megindult mindkét piacon, az ingatlan piacon és a hitelpiacon is a növekedés, és olyan tranzakciók, amiket elhalasztottak a vásárlók, azok most visszajöttek a piacra, és mindegyik piacunkon azt látjuk, hogy a tavalyi évhez képest van egy szemmel látható növekedés. Emiatt a sajátos helyzet miatt más folyamatok zajlanak ezeken a piacokon, mint általában a gazdaság egészében.
Ha már ezzel kezdtük a beszélgetést, a hazai ingatlan piacon egyébként milyen trendeket, tendenciákat láttok? Ugye mondtad, hogy ez egy erősebb év, ezzel utaltál is rá, hogy a tavalyi év az viszont egészen gyenge volt itt a tranzakciószám tekintetében.
Magyarországon azt látjuk, hogy a tranzakciószámok azok az év eleje óta jelentősen meghaladják a tavalyi szinteket, tehát most például júliusban közel 90%-kal volt több tranzakció Magyarországon, mint 2023-ban, és ez az év elejétől jellemző, tehát januártól kezdve minden hónapban. Ez hosszú távú összehasonlításban egy átlagos piacnak tekinthető. Állag tekintetében egyébként nem volt egy elképesztő emelkedés, nagyjából infláció szinten, picit infláció fölött emelkedtek az ingatlan állag Magyarországon itt ebben az elmúlt egy évben. Forgási időnkben szegmensenként egy kicsit eltérő képet látunk. Belvárosban, Budapesten csökkent a forgási idő, tehát kevesebb idő kell az ingatlanok értékesítésére, míg például Nyugat-Magyarországon 120 pár naptól 130 pár napra emelkedett az idő.
Az ingatlan piacon tehát egy élénkülő aktivitás látszik, ami igazából jól illeszkedik a hosszú távú átlagos trendekbe. A hitelpiacon ott viszont a drasztikus kamatcsökkentési ciklus nyilvánvalóan növelte a hitelfelvételi kedvet. Hogyha konkrétan a Duna House-nak a hitel közvetítési üzletágára fókuszálunk, akkor ott milyen tendenciák rajzolódnak ki?
A hitelközvetítésben nagyon eltérő a kép a három ország között, ahol jelen vagyunk ezzel a tevékenységgel. Magyarországon itt ugye 2022 végén volt egy nagyon erős zuhanás a hitelközvetítési volumenekben országos szinten, tehát nem a Duna House-nál, hanem általánosságban a piacon. Tehát ilyen 150 milliárd forintos havi volumenről csökkentünk le, a mélypont az 2023. február volt, 35 milliárd forintos lakáshitel folyósítási szintre. Most erről a szintről is szépen fokozatosan jött fel a piac az idei évben, jelenleg 130 milliárd forintos szinten vagyunk. Ugye ennek a növekedésnek az oka egyrészt az, hogy nagyon sok elhalasztott tranzakció volt az ingatlan piacon is, ugye ezek a hitelpiacon is ugyanúgy megjelennek, és a hitelfelvevők úgy látjuk, hogy most már hozzászoktak ezekhez a kamatszintekhez, és visszatértek a hitelpiacra. Lengyelországban egy nagyon más dinamika játszódott le. 2023. júniusában indult el egy támogatott hitelprogram, amivel 2%-os kamattal tudtak a hitelfelvevők finanszírozáshoz jutni. Ez a program ez egy fél évig futott, viszont a hatása az még az idei első negyed évben is tartott. Évvégéig lehetett igényelni a hiteleket, a folyosítások pedig kitolódtak. A támogatott hitelprogram hatására 2023 év végéig jelentősen növekedtek a volumenek. A csúcs az 2023. decemberre volt. Erről a szintről szépen fokozatosan jött le a piac. Júniusban 6 milliárd zloty is hitelfolyósítási szinteken tartott, és egy kicsi emelkedést látunk már júliusban 7 milliárd zloty is folyósítási volumennel. Tehát ez egy kérdés, hogy a támogatott hitel konstrukció kifutásával a lakosságnak a várakozásai hogyan alakulnak, várják-e a következő programot, és ezért elhalasztják a hitelfelvételt, vagy pedig piaci hitelkonstrukciókkal finanszírozzák a lakásvásárlásaikat. Most azt látjuk, hogy azok a piaci pletykák, hogy ennek a támogatott hitelprogramnak az új köre, az új kerete, az elképzelhető, hogy csak jövő év májusában fog elindulni, és egy sokkal kisebb összeggel, vagy keretösszeggel, mint ez az előző program. És akkor a harmadik piac Olaszország. Olaszországban már sokkal korábban megindult a piaci csökkenés, tehát az olasz piacon jellemzően hosszú lejáratú hitelkonstrukciók vannak, tehát 20-30 éves fix kamatozású hiteleket vesznek fel az olasz magánszemélyek, és az LKB-nek a kamatemelése és a kamatemelésekkel kapcsolatos várakozások hamarabb beépültek már a hitelkamatokba, és hamarabb elkezdték hűteni az olasz hitelpiacot. Az idei év az első, amikor növekedést látunk. Az első negyed évben 3% körüli növekedés, a második negyed évben 4-5% körüli növekedést látunk a piacon. Ugye ezzel szemben a Dunahouse csoportnak az olaszországi hitel közvetítési volumenei 30%-kal növekedtek éves szinten. A két ok, ami mögötte van, egyrészt, hogy elkezdtünk egy együttműködést a Professzio Nekázával, Olaszország egyik jelentős ingatlan közvetítőjével, és emellett, ami egy hosszú távú trend, és igazából ez volt az egyik fő motivációnk az Olaszországba való belépésre, az pedig az, hogy az ingatlan közvetítői szegmens a teljes piacon belül, ez folyamatosan fejlődik. Mély ponttól indult a COVID előtt, az elmúlt években szépen fokozatosan fejlődött, most azt látjuk, hogy nagyjából ilyen 20% körül van, tehát a teljes olaszországi hitelkihelyezéseknek a 20%-át végzik hitelközvetítők. Ezzel szemben Magyarországon és Lengyelországon 50%-át teszik ki a közvetítők a piacnak, tehát mi arra számítunk, hogy ez a részarány az növekedni fog. Az akvizíció óta azt látjuk, hogy ez valóban növekszik, tehát hogy az alapfeltevésünk az helyes volt. Látjuk a tért arra, hogy ez tovább is fejlődjön a következő években.
Nagyon erős volt a növekedés a hazai hitelezési, hitelközvetítői szegmensben, viszont ott valamelyest csökkent az egész piac tekintetében a Dunahouse részesedése. Itt milyen számok azok, amiket a befektetőknek érdemes mérlegelniük?
Igen, valóban, tehát a magyar lakáshitel piacon 160%-kal nőttek a volumenek 2024 második negyedévében az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest. A Dunahouse-nak a teljes hitel közvetítési volumene ezzel szemben 105%-kal növekedett. Itt nálunk a hitelvolumenben több hiteltermék is szerepel, tehát ezen belül a volumenen belül egyébként a jelzálog hiteleknek a volumene 120%-kal növekedett, ami még mindig alatt a 160%-os növekedési szintnek az MNB adataiban a teljes hitelpiacon. De mögött két tényező van, az egyik az, hogy az MNB szerződött volument követ és jelent, mi pedig folyósított volumeneket jelentünk, ugye a kettő között van egy hát nagyjából egy-két hónapos időbeli eltérés, ugye ez dinamikákban tud különbséget okozni, tehát hogyha pont amikor ugye ilyen trendforduló van, tehát egy növekedés után mondjuk lecseng a piac, vagy egy stabil piacról elkezd növekedni, hogy akkor lehetnek jelentős eltérések is a két riportálási módszertan között. A másik pedig, hogy ugye az általános és ez jellemző a hitelpiacra is, illetve jellemző az ingatlan piacra is, a közvetítői szegmensre, hogy amikor jól megy a piac, akkor ugye többen kezdenek közvetítési tevékenységet végezni, mindenkinek egy kicsit csökken a piaci részesedése, amikor gyengébben megy a piac, akkor pedig ez pont fordítva működik. Egyrészt magának a szegmensnek változik a részesedése, tehát az ügyfelek is inkább keresnek meg egy közvetítőt egy nehéz piacon, amikor nehéz hitelt felvenni. Ugye ilyenkor jellemzően a bankok is eltérő konstrukciókkal nyújtják a hiteleket, eltérően vesznek figyelembe különböző jövedelemforrásokat, és a nehéz piacon az ügyfélnek inkább kell a támogatás abban, hogy megtalálja a neki megfelelő bankot, aki hajlandó hitelezni, illetve aki megfelelő hitelkonstrukciót, megfelelő feltételeket tud neki nyújtani. Egy aktívabb piacon ennek a szolgáltatásnak a jelentősége kicsit csökken.
Nézzük is akkor a féléves tényszámokat. Az erős évkezdést követően a növekedés az a második negyed évben is folytatódott a core eredmények tekintetében. Hogy néznek ki pontosan a publikált számok, illetve eredmények a fontosabb sorokon?
A tisztított core EBITDA-nk a Dunahouse történetében a harmadik legerősebb negyedévi szintet érte el. 1,2 milliárd forintos tisztított core EBITDA-t és 660 millió forintos tisztított core eredményt értünk el a második negyedévben. Ezzel féléves szinten a legerősebb félében vagyunk túl, 2,1 milliárdos féléves tisztított core EBITDA-val és 1,2 milliárd forintos tisztított core adózott eredménnyel. A számvitel szerinti EBITDA-ban negyedéves szinten 30%-os növekedés, fél éves szinten 25%-os növekedés van, vagy a tisztított core EBITDA szintjén pedig 40%-os és 70%-os növekedés. Ez az alaptevékenységnek az eredménye. Ez az az eredmény kategória, amit mi leginkább figyelünk, és ugye ehhez képest az adózott eredmény is ugye a teljes átfogó eredmény szinten más számokat látunk. Tehát az adózott eredményben a bázis időszakhoz képest az eltérést a kamatbevételek és a devizaátértékeléseknek a változása okozza, és az egyrészvényre jutó eredmény pedig ezt a változást követi le. Abszolút az idei évre kitűzött guidance sávunkban vagyunk időarányosan, és azt látjuk, hogy a jelenlegi trendek alapján, vagy a guidance-en belül leszünk évvégére.
Mekkora pontosan ez az eredmény sáv, amire számíthatnak a befektetők, és hogy alakulnak az elemzői célárak, várakozások? Itt, hogyha jól láttam, akkor a Concord elemzője már röviden adott is ki a jelentést követően egy kommentárt.
Igen, az egész évre vonatkozóan 3,9 és 4,6 milliárd forint közötti tisztított core EBITDA-t jeleztünk előre, tisztított core adózott eredményben pedig 1,8 és 2,3 milliárd közé vártuk, és ugye, ahogy megerősítettük, várjuk most is a cégcsoportnak az eredményét. Ehhez jönnek hozzá azok az eredmények, amik az ingatlan portfólió értékesítéséből származnak, illetve a fejlesztési projektekből, amiket mi a core eredményből, a tisztított eredményből kiszűrünk, hogy ez az eredmény kategória tényleg az alaptevékenységnek az eredményességét mutassa. Az ingatlan portfólióból 1,5 milliárd forintos eredményt várunk a Forest Hill értékesítésből, ott azt mi inkább cashflow alapon szeretjük nézni, ott egy 3 milliárd forintos cashflow-ra várunk az idei évben. És kérdezted még ugye az elemzői kommentárokat. Itt most én azt gondolom, hogy a Q2-es eredményben, illetve a Q2-es riportban az elemzők számára nem volt sok meglepetés, tehát azokat a növekedési számokat hoztuk, amiket akár a Q1-es jelentésünk végén is leírtunk, illetve azokat a számokat hozzuk, amiket a guidance alapján időarányosan várni lehetett. Úgyhogy a Concord elemzője is úgy értékelte a jelentést, hogy on track a cégcsoportnak az eredményessége és 975 forintos célárat erősített meg. És a Concord elemzése mellett a Wood, aki követ még minket, a Wood idén fogja kiegészíteni céláral az elemzését.
Július közepén jelentettétek be, hogy egy új üzletágot indítotok el DH Energy néven. Milyennek a háttere és milyen várakozásaitok vannak ezzel kapcsolatban?
Így van, elég régóta dolgozunk mi ennek a tevékenységnek az elindításán, és nagyon izgatottak vagyunk, és nagy potenciált látunk benne. A DH Energy a lakossági ügyfeleknek nyújt energetikai beruházásokkal kapcsolatos szolgáltatásokat. Tehát itt arra kell gondolni, hogyha valaki napelemet, tárolót, hőszivattyút, szigetelést, ablakcserét szeretne felújításként elvégezni, annak érdekében, hogy csökkentse a fogyasztását, a DH Energy abban fog neki segíteni, hogy ezt a kivitelezést A-tól Z-ig teljes körűen meg tudja valósítani. A tevékenység indításának a háttere az az, hogy azt látjuk, hogy az Európai Unión belül a következő években nagyon nagy hangsúly lesz az energetikai felújításokon. Egyrészt a Repower EU program keretében erre szemmel látható támogatási forrásokat is tesz elérhetővé az EU a tagállamok számára, és hogy kapcsolódik a DH ugye ez a programhoz. Azt látjuk, hogy az ügyfelek közül a legtöbben akkor vágnak bele ilyen felújításokba, amikor megvásárolják az ingatlant. Ez az a pont, amikor fájdalommentesen lehet ezeket a beruházásokat megvalósítani, és a Dunahouse az ingatlan közvetítési és a hitel közvetítési tevékenységen keresztül a legjobb pillanatban találkozik az ügyféllel, és tud neki ezzel kapcsolatban tájékoztatást adni, és segíteni a közös gondolkozásban, hogy hogyan érdemes az adott ingatlant hatékonyabbá tenni. Ezt a tevékenységet egy energetikai szakemberrel, Demed Rolanddal közösen építjük fel. Rolandnak közel 20 éves tapasztalata van az energetikai szektorban, az EON-nál töltött közel 20 évet, és azt gondoljuk, hogy egy megfelelő partner abban, hogy ezt a tevékenységet felépítsük és kialakítsuk azt a kompetenciát, ami ahhoz kell, hogy az ügyfeleket hitelesen tudjuk támogatni ebben a tevékenységben. Az első ilyen szolgáltatás, amit elindítottunk, az ügyfelek otthonfelújítási programban való támogatása, ezt egy partnerrel, a Lehel csoporttal végezzük. És az a hosszú távú tervünk, hogy ezt a tevékenységet, a szolgáltatást, ezt teljes körűvé tegyük, és más olyan piacra is bevezessük, ahol jelen vagyunk.
125 forintos részvényenkénti osztalékot fizetetek ki tavasszal, ami kiemelkedőnek számít a hazai részvénytársaságok körében, hogyha az osztalékhozamot nézzük. ezt a kifizetett osztalékot, ezt már gyakorlatilag le is dolgozta az árfolyam, hogy ismét 900 forint közelében a felett kereskednek a papírokkal. Mire lehet számítani ezzel kapcsolatban a jövőben?
Igen, mindig megkapjuk azt a kérdést, hogy ilyen szintű osztalék az válható-e a következő évben. Nekünk az osztalékpolitikánk az az, hogy az eredményünknek a felét azt kifizetjük, tehát 47%-át kifizetjük osztalékként, és kifizetjük továbbá még azt a cash flow-t, ami az ingatlan fejlesztési tevékenységből, illetve az ingatlan portfóliók értékesítéséből származik. Tehát én azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy a következő évben is egy jelentős osztalékot fizessünk. Ugye emellett mi aktívan keresünk további akvizíciós célpontokat. Azt gondoljuk, hogy a cégcsoportnak a tovább lépéséhez, a további építéséhez még vannak olyan nemzetközi lehetőségek, olyan akvizíciós lehetőségek, amikkel tudunk értéket teremteni. Nyilván, hogyha egy ilyen akvizíció képbe kerül a következő osztalékfizetésig, akkor az osztalékfizetés leszánt cashflow-nak egy részét akvizícióra fogjuk fordítani, vagy osztalék, vagy akvizíció, nagyjából ez az a hozzáállás, amit az elmúlt években követtünk, és ez most is tartjuk magunkat.
Továbbra is figyelemmel követjük akkor a Duna House-nak a bejelentéseit. Nagyon szépen köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Schilling Dániel, a Duna House gazdasági igazgatója, igazgatósági tagja volt a vendégünk ma a prémium kategóriában. Nagyon jó hétvégét kívánok!
Köszönöm szépen, jó hétvégét!
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.